A kolozsvári magyar napokon lezajlott, a Kolozsvár Társaság szervezésében lezajlott kerekasztal megbeszélés témája az 1945-ös romániai magyar nyelvű felsőoktatás megszervezése, tehát az 1945-ben induló felsőoktatás megszervezése, hát ugye ezt az évet kapcsoljuk a Bolyai Tudomány Egyetemhez, de tulajdonképpen nem volt egy ennyire egyszerű folyamat, és nagyon komoly előzményei voltak. Tóth Szilárd beszélt először a témában, és Tóth Szilárd ugye vezette vissza évszázadokra a kolozsvári egyetem alapításokat, ez tulajdonképpen a harmadik egyetem alapítás, illetve hát többedik is, de mondjuk úgy a harmadik nagy egyetem alapítás Kolozsváron. Hát visszamentünk Bátorig, de ha nem tudjuk a múltat, akkor nem értjük a jelent és a közelmúltat sem.
Kolozsvári Egyetem alapításnak több mint egy évszázados múltja van. Valójában 1580. május 18-a az első homlokkő, amikor Vilniusban Bátor István, lengyel király, litván nagyfejedelem és nem mellékesen erdélyi fejedelem is aláírja azt a dokumentumot, amellyel Kolozsváron felsőoktatási intézményt szándékszik alapítani. A következő évben, 1581-ben ez az egyetem ez be is indult, jezsuitáknak a vezetésével, azonban nagyon zaklatott évtizedek következtek Erdély történetében, és 1603-ban ennek az intézménynek a működése megszűnt. Azonban a későbbi korszakban azért folytatódik, főiskolai, később újra egyetemi szinten. Hát itt még érdemes megemlíteni például azt, hogy 1775-ben, most 250 éve Mária Terézia létrehozza az Orvosi Sebészeti Intézetet, amely a kolozsvári orvosi képzésnek az alapköve, és ebből lesz később az 1872-ben alapított modern kolozsvári egyetem orvosi kara. 1872-t tekinthetjük a modern kolozsvári egyetem alapításnak, azonban ez nem volt olyan könnyű és zökkenőmentes, mint képzelnénk. Hát a lehetőségek azok 1867-es kiegyezés után valósultak meg. Ekkor Magyarországon mindössze egy tudományegyetem volt, a Pesti Egyetem, és egy 15 millió lakosságú országban azért ez már kevésnek számított. Elindult a lobby, de rengeteg konkurens volt. Tehát elindult a lobby az egyetem alapítást illetően, de rengeteg város szállt ringbe. Egyetemi ambíciói voltak például Debrecennek vagy Szegednek, de Kolozsvár demográfiailag például óriási hátrannyal indult.
Szeged aztán később végül is Kolozsvárnak, illetve Kolozsvár viszontagságos sorsának köszönheti az egyetemét.
Igen. Szegednek meg lesz Kolozsváron keresztül az egyeteme. Viszont Kolozsvárnak nem volt jó starthelyzete 1867-ben. Mindössze a 14. városa volt demográfiailag Magyarországnak, tehát ez nagy lemaradást jelentett, nem csak Debrecen előzte meg, vagy Szeged, de akár Makó vagy Marosvásárhely is. Ugyanakkor Kolozsvár, tehát nem csak Kolozsvár, hanem egész Erdélyben például egy méternyi vasút sem volt a kiegyezés pillanatában. Ez valamennyire orvosolva lett, mert 1868 és 70 között megépítik a Nagyvárad Kolozsvár vasútszakaszt, rácsatlakoztatják Kolozsvárt a vasúti forgalomra. Zárójelben 70 és 72 közt ez a vasút leír egészen Brassóig. Tehát ilyen szempontból egy kicsit javult a helyzet, de továbbra is a város az nagyon kevés kövezett utcával rendelkezett. Villanyvilágítás nem volt a városban, mindössze gázvilágítás széngázzal, ami nem volt a legmodernebb technológia abban a korban, nem létezett vízes csatornahálózat, stb. Tehát egy elég sáros vidéki kisvárosnak számított Kolozsvár ebben a korszakban. Volt egy nagy előnye viszont, hogy iskolaváros volt már több évszázada, minden törvényesen működő erdélyi felekezetnek volt Kolozsváron egészen liceumi szintű oktatása. Emellett 1859-ben megalapítják az Erdély Múzeum Egyesületet, amelynek a régiségtára, illetve a könyvtára majd nagy szerepet fog játszani az egyetem gördülékei működtetésében, tehát azért ilyen szempontból voltak előnyei is Kolozsvárnak. A legnagyobb előnye azonban Eötvös József oktatásügyi miniszter volt, aki Kolozsvárra szerette volna ezt Magyarország második egyetemét alapítani, és miután elvégezte a megfelelő lobby tevékenységet is, 1869-ben és 70-ben felterjeszti a törvényt a parlament elé, hirtelen meghal. És ekkor következik két nagyon nehéz év, amiben egyfelől kolozsvári értelmiségiek hatalmas lobby tevékenységet folytatnak, hogy meggyőzzék a kormányt, hogy most már megalapítsa ezt az egyetemet. Itt kiemelendő például Mátrainak a röpirata, amelyet kinyomtottak, egy 80-90 oldalas röpirat, amiben tudományos, gazdasági, statisztikai érvekkel, sőt még azt is kidolgozza, hogy honnan lehetne pénzt sporolni, például jogi akadémiák bezárásával, és pénzt sporolni az új egyetem megalapításához. ezt kinyomtatják, vagy 500 példányban minden parlamenti képviselő asztalára leteszik, és szinte hetente többször is felszólalnak a parlamentben, a Budapesti Országgyűlésben az egyetem alapítás érdekében. Azonban ez 2 évig vajudik ez a történet továbbra is. Végül az uralkodó elejét veszi az egésznek, és kiad egy uralkodói királyi dekrétumot, amiben elrendelő 1872 őszén megkezdődik az egyetem, tanévkezdés a Kolozsvári Egyetemen. Érdekesség, hogy az alapító törvény még nincs megszavazva. Tehát ezzel valójában kikényszeríti a parlamentből, hogy szavazza meg az egyetem alapítási törvényt. És 1872-ben lesz modern egyeteme Kolozsvárnak, amelyik egészen 1919-ig nagyon szépen fejlődik, tehát beharcolja magát az európai és a világ egyetemei közé tudományosság szinten. Azonban 19. május 12-én a megszálló román hadsereg és a kormányzótanács képviselői követelik, hogy az egyetemi tanárok tegyék le a hűségesküt a román királyra. A magyar egyetemi tanárok úgy értelmezik, hogy hát Erdély hovatartozása még nincs eldöntve a békekonferencián, tehát továbbra is Kolozsvár és a Kolozsvári Egyetem a magyar királyság része. Őket a hűségesküjük köti a magyar államhoz, nem tehetik ezt le, visszautasítják, és 19. május 12-én a román hatóságok lefoglalják az egyetemet, kiutasítják a magyar tanárokat és diákokat az egyetem épületéből. Utána a tanárok egy részét, akik nem Erdély területén születtek, kiűznek erről a területről, tehát Magyarországra repatriál. Erőszakkal. Az itt maradó tanárok megpróbálnak egy új egyetemet alapítani a református teológiai épületében. Először egy református tanárképző intézetet hoznak létre Márki Sándor vezetésével, és az a céljuk, hogy egy felekezetközi egyetem jöjjön létre ebből. Azonban 1921 őszén a román hatóságok ennek is a működését bezárják.
Tehát akkor jön egy nagyon nehéz időszak, 2 évtized. Amikor azért meg kellett tanulni a modus vivendit, akkor is létezett magyar diákság, csak román egyetemeken tanult, itt-ott tanult. Tehát tulajdonképpen nem a semmiből indult újra a Ferenc József Tudomány Egyetem 1940-ben, az úgynevezett kis magyar érában, 40-44 között.
A Ferenc József Tudomány Egyetem az nem szűnt meg, csak éppen vándorútra kényszerült, tehát 2 évig...
Kolozsváron megszűnt?
Elköltözött Kolozsvárról, igen, 2 évig Budapesten tengődik, majd 21-től Szeged polgármestere meghívja őket Szegedre, és Szegeden letelepítik, de úgy megjegyzendő, hogy 2 évtizedig működik Szegeden, továbbra is a kolozsvári magyar királyi Ferenc József Tudományi Egyetem címen, tehát a Kolozsvár az benne van.
De a diákság az nem zömében Erdély, vagy átmentek sokan oda tanulni?
De nagyon sokan átmentek oda tanulni, hát elsősorban a Ferdinánd Egyetemen románul kellett volna tanuljanak, és hát nagyon kevés erdélyi magyar diák tudott. És nem csak erdélyi magyar diákok jártak a Ferenc József Tudományi Egyetemen, hanem Szent Gotthártól Szekszárdig mindenki, aki ide iratkozott. Azok természetesen...
Hát Kelet-Magyarország egyeteme volt.
Igen, igen. És ezek Szegeden folytatták, vagy egyik része a 2 budapesti év alatt átiratkozott valamelyik budapesti egyetemre. Tehát igazából a bécsi döntés hozta azt a pillanatot, amikor az egyetem visszaköltözik 1940-ben Kolozsvárra, itt még működik 4 évig, többé-kevésbé zökkenőmentesen, egy új karral bővülve, akkor hozzák létre az eddig létező 4 kar. A jogi, az orvosi, a bölcsészkar és a matematika és természettudományi kar mellett létrehozzák a közgazdaságtudományi kart. Azonban 1944 nyarán őszén vészesen közeledik a frontvonal, ekkor még körülbelül 2700 hallgatója van az egyetemnek, tehát egy nagyon szép szám. Azonban 44. augusztus 29-én a budapesti kormány elrendeli Kolozsvár és kolozsvári intézmények, állami intézmények evakuálását, többek közt az egyetem evakuálását is, és felszólítja az egyetemi tanárokat, hogy meneküljenek el Kolozsvárról. Körülbelül 80%-a az egyetem hallgatóságának és a tanároknak még nagyobb aránya elhagyja a várost, Budapestre mennek tüzemében. Az itt maradt tanárokat és a rektort, Miskolci Dezsőt felszólítják szeptember 14-én egy nyílt levélben a kolozsvári értelmiségiek, hogy azért maradjon az egyetem Kolozsváron, és ne hagyják várost és Erdélyt egyetem nélkül. 15-én össze is ülnek az itt maradt egyetemi tanárok, hát 15-ön maradtak összesen, és eldöntik, hogy meg fogják nyitni az egyetemi évet. 2 nappal később megtörténik a tanévnyitó, az új tanévnyitó, 15 tanárral és 628 hallgatóval, tehát látjuk, hogy a 2700-ból azért körülbelül 2100 az elhagyta.
De tulajdonképpen megmaradt ezáltal a folytonosság.
Igen, megmaradt a folytonosság, és kevesebb mint egy hónappal később, október 14-én a szovjet csapatok bejönnek Kolozsvárra. Megjegyzendő, hogy Észak-Erdély a szovjet megszállás alatt lesz, és a román hadsereget kiutasítják, illetve nem engedik be városba, például nem engedik. Marosvásárhelyre már beengedték őket, de Kolozsvárra nem. Ezt egy ilyen cseréérmékén, cserekereskedelmi céllal próbálja a Sztálin megtartani. Abban a pillanatban létezik következő román kormány az nem volt ínyére, a kommunisták még nem voltak hatalmon a román kormányban is. Ez a feltételhez köti az Észak-Erdély visszaadását Romániának. Valójában 45. március 6-án Petru Groza kinevezésével most már kommunisták megfelelő pozícióban vannak, és 13-án egy héttel később Észak-Erdélybe is beengedik a román adminisztrációt és a román hadsereget, és rögtön a közben Kolozsvárról Szebenbe menekült, 1940 Szebenben menekült Román Ferdinánd Királytudományegyetem tanárai rögtön feljönnek Kolozsvárra, megpróbálják visszaszerezni az épületeiket. Első körben a szovjet katonai parancsnököket kiutasítja, majd később áprilisban folynak a tárgyalások a két fél között. A Román Egyetem az vissza akarja kapni feltétel nélkül az összes felszerelését és épületét. A Magyar Egyetemnek, a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemnek az álláspontja az, hogy azt a felszerelést, amit ők hoztak Szegedről, meg Magyarország különböző részeiről vásároltak, az természetesen őket illeti, és a többit pedig az épületeket paritási elven, tehát 50-50%-os arányban elosztják egymás közt a két egyetem.
Persze nem így lett.
Erről a román fél hallani sem akart, és végül, mivel a tárgyalások csődbe jutottak, zsákutcába futottak, Mihály király, román király május 29-i rendeletével visszaadja az összes épületet a Kolozsvárra visszaköltöztetett Ferdinánd Egyetemnek, és Kolozsváron egy új egyetemet, új magyar nyelvű egyetemet alapít, amely két épületet fog kapni, a Mariannum épületét és a De Gerando, vagy a két világháború közt Regina Maria néven működő liceum épületét, illetve az egyetemi klinikák közül egyet használati joggal. A 49 épületből végül egyet kapott vissza, az se teljesen, úgymond.
De azért ez elég volt ahhoz, hogy meginduljon ez a kalandos, nem teljesen igazságos, politikai viszonyok miatt létrejött egyetemi élet, amelyet ugye lehet nehéz időszaknak is bélyegezni, de ugyanakkor a magyarságnak tulajdonképpen egy nagyon erős oxigénpalack volt, mert azért az a 14 év még mai napig kihat, és még mai napig élnek köztünk ott végzett emberek, akik aztán persze továbbadták a tudásukat, de ez egy következő történet, ugye, amiről sokat lehet beszélni.
Igen, hát most állandóan folyik a vita, hogy hát valójában a jogfolytonosság megszűnik azzal, hogy új egyetemet alapítanak, de itt nem is az a legfontosabb szerintem, hogy a jogfolytonosságot nézzük, hanem nézzük azt, hogy az első világháború után magyar nyelvű felsőoktatás nélkül maradt az erdélyi romániai magyarság, mivel a Ferenc József Tudományegyetemet útra tették, és a helyébe létrehozandó felekezetközi egyetemet végül nem engedi működni. Ezzel szemben a II. Világháború után marad magyar nyelvű oktatás, vagy lesz új magyar nyelvű oktatása az erdélyi magyarságnak, azáltal, hogy a Bolyai Egyetem az működni fog, és hát átveszi a megszüntetett Ferenc József Tudományegyetem tanára, itt maradt tanárainak a nagy részét, hallgatóságának a jó részét.
És a történet folytatódik, bizonyában lesznek még olyan találkozók és előadások, ahol ezt részletezzük. Köszönöm szépen Tóth Szilárdnak. Kokoly Zsolttal, jogásszal, a Sapientia oktatójával beszélgetek, akinek a nevéhez Veres Emőddel együtt fűződik egy kötet is, a kolozsvári Bolyai Egyetemen zajló, annak idején zajló jogász oktatásról, jogi oktatásról, és itt ezen az előadáson pedig, hát Dióhéjban megismerhettük ezt a történetet, különösen az első részét, az 1945 utáni időszakot, azt, hogy hogyan alakult meg a jogi kar, kik jártak oda, hogyan zajlott az oktatás. Hát ez egy, azt is mondhatjuk, hogy szerencsés történet volt az adott körülmények között, mert nem járt úgy az erdélyi magyarság, mint az első világháború után, amikor minden megszűnt, hanem más keretek között, kommunista diktatúra keretei között, de folytatódott az oktatás, a jogi oktatás is. Mi volt erre leginkább jellemző, hiszen a jogi oktatás különösen érzékeny a politikai háttérre, ami akkor nagyon megváltozott.
Valóban a jogra talán a tudomány területnél még nagyobb mértékben nyomja rá a bélyegét az illető államnak a jellege, az, hogy milyen ideológiák dominálnak. És pontosan ez volt, hát ugye az a Bolyai Egyetem egyrészt az a mai társadalmunk, az erdélyi magyarság számára is, hát végül is az összmagyarság számára is egy nagyon fontos intézmény, egy szimbólum, ezért elég érzékeny kérdés akár hozzányúlni ennek a kutatásához. Nekünk mindenképp az volt a célunk, hogy ne egy idealizált képet nyújtsuk az egyetemről, hanem a meglelhető, olvasható és kutatható dokumentumok alapján, illetve az egykori hallgatók és oktatókat megszólaltatva próbáljunk minél objektív módon elemezni, és aztán ezt a nyilvánossághoz közvetíteni a kutatásaink eredményeit, tehát mindenképpen a Bolyai Egyetemre a kommunista ideológia az nyomta a bélyegét természetesen. Ez hát mind arra gondolok, arra, hogy mit várt el az állam egy joghallgatótól mondjuk az 50-es években, vagy arra gondolva, hogy tulajdonképpen tehát már a tananyagok alapját képező jogszabályok, ugye ez az ideológia hát azért nagy mértékben látszott. Tehát most vannak különbségek az egyes jogterületek között, de összességében a jogban is ez mutatkozott, tehát magában a tudom anyagaiban, az oktatók feladataiban, illetve majd a jogászokkal szembeni elvárásokban is mindez természetesen mindez megmutatkozott.
És különösen gyors volt a változás mondjuk 45 és 50-53 között, mert ugye 45-ben még nem lehetett tudni, hogy milyen szintre jut a diktatúra. A diktatúra úgymond elméleti szinten, tudományos szinten is. Tehát akik mondjuk 40-es évek végén végeztek, még talán úgymond egészségesebb képzést kaptak, amelyet aztán később éppen a diktatúra miatt kevésbé tudtak hasznosítani, vagy nem, jogi téren.
Meglepő módon nem történt annyira gyorsan ez a váltás. A Bolyai Egyetemnek is több korszaka van, ezenből a jogászképzésben is, itt mondjuk a tudomány területük eltérhet ez a korszakolás, és a jog, lehet, hogy például egy természettudományi kar hallgatója, az gyakorlatilag nem is, tehát sokkal más mértékben egyáltalán nem is befolyásolták ezek az ideológiai változások.
Majd aztán befolyásolták, mert jöttek a sztálinista természettudományi vívmányok, úgymond a Micsurinék és a többi, úgyhogy oda is beférkőzött aztán az ideológia.
De itt természetesen, hogy mértékben, de ez a váltás nem történt meg, meglepő módon lassan következett be. Tehát az első periódusban, belétve az első tanéveket, tulajdonképpen hát már megmutatkozott nyilván a váltás a tantervekben, de még több ok, a korábbi, ugye a Ferenc József Tudományegyetem oktatói, magyar, akár magyarországi oktatók közül is néhányan még tevékenykedtek.
Az első években.
Tehát az első periódusban, bár nyilvánvalóan már azt látta a váltást, láthatta a váltást az is, aki mondjuk a 44-45-ös tanév még a régi egyetem falai között járt, és majd folytatta a tanulmányait az újonnan létrehozott Bolyai Egyetemen. Mégis nagyon sok régi, tulajdonképpen sok minden számára ismert lehetett az oktatók, a tananyagok, tehát a váltás az nem következett be még az első periódusban. Ők már, hát persze természetesen, hogy ez annak is köszönhető, ugye maga az, hogy nem nagyon nagy mérték, tehát tulajdonképpen azt is nehezen, sokszor az is kérdés volt pontosan, milyen jogot oktassanak ebben a periódusban. Rendkívül módon változtak a jogszabályok, nem voltak egyértelműek még a tanterv elvások, ezért ők arra törekedtek az első tanév, az elsőben mindenképp, ebben az első csonka tanévben, hiszen ez gyakorlatilag egy tavaszi szemesztert jelentett csak ez a tanév, hogy nem annyira a klasszikus jogi oktatás módszereit használják, hanem inkább a jogintézmények fejlődésére fektessék a hangsúlyt, tehát tulajdonképpen megvizsgálták, hogy mit lehet, milyen állandókat lehet nekíteni, és ezt próbáltak reflektálni az új világ változásaira.
Kik voltak elsősorban a diákok, mekkora volt az érdeklődés részükről, és úgymond népszerű egyetem volt-e? Ma népszerű, tudjuk, a jog.
A jog mindig, jogról el lehet mondani, hogy mindig népszerű volt, és az akkori, tehát az első évfolyama 45-46-os tanév összlétszámát, hallgatói összlétszámát is vizsgálva, ami 800 körüli volt, ebből összesen 341 hallgató volt, és 140 iratkoztak be. Tehát az arányokban mondani, hogy elég komoly részt vállaltak a joghallgatók, tehát még ebben a periódusban is népszerű volt. Ekkor még talán nem volt, tehát semmiképp sem egy leendő fiatal jogászként képzelte el az életpályáját, pedig egy jogászi hivatásrendhez szeretett volna majd csatlakozni, az nem tudhatta, hogy milyen nagy mértékben meg fognak ezek változni pár év múlva. Tehát ők igazából 1945-ben beiratkozott hallgató, az valószínűleg úgy képzelte el, hogy mint akár esetleg már a pályán lévő ismerősei egy hasonló életpályán fog majd ő is befutni. Ez nem így történt, hatalmas változások következtek be pár évre rá, de ez még nem egyértelműen látszott az első tanévekben.